Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát el is kezdjük. Ünnepélyesen elkezdjük ezt a mi kis utunkat, amit itt remélhetőleg keddestenként együtt fogunk bejárni. Mit is csinálunk itt együtt? Tehát mi lesz itt? Eddig ugye ilyen bibliaóra, hittanóra, stb. Ilyenek voltak, és ez nem lesz másképp most sem, de a műfaja, az, amit itt csinálunk együtt, aznak én adtam egy, nem én adtam ennek a nevet, hanem ennek van egy neve, és ez már is föl is írom, amit csinálunk itt, az úgy hívjuk, hogy lelkiségi katekézis. Katekézis. Miről van szó, amikor lelkiségi katekézisről beszélünk? Ugye a katekézis majdnem szinonimája annak, hogy hittan, tehát mondhatnám azt is, hogy lelkiségi hittan, és ezzel igazat mondanék, de a katekézis, mint olyan, mint egyházi szakszó, egy kicsivel többet jelent, mint a hittan. Mert hogyha a hittant ugye nem téveszthetjük össze azzal, hogy kizárólag ismeret átadással foglalkozik. De a hittan szóban benne lehet picit sugalmazva ez a dolog, hogy itt arról van szó, hogy az ember minél több ismeretanyagot kapjon. Természetesen ez jó és fontos, és fogjuk is mondani, hogy mennyire fontos a tudás és az ismeret, de amit itt csinálunk, ez nem merül ki csupán ennyiben, hogy én valami információkat fogok átadni és kész. A katekézis az azt is jelenti, hogy ez a sok átadott információ azért van, hogy bevonjon minket az Istennel való kapcsolatba. Tehát nem csupán egy információ közlés, hanem egy bevonás az Istennel való személyes kapcsolatba. Ezért szeretem jobban ezt a szót, hogy katekézis, mint azt, hogy hittan. Lehet használni, szabad használni a hittan szót, természetesen hitoktatást is lehet úgy folytatni, hogy a növendéket beszeretném vinni az Istennel való kapcsolatba, a hit tartalmának az átadásán keresztül, csak nehogy itt megálljon a dolog. Nehogy azt mondjuk, hogy ez egy olyan tantár, mint az összes többi tantár, amit meg kell tanulni, aztán van, vagy van köze az életünkhöz, vagy nincs. A katekézis szóba ez már benne van. Ezért szeretem használni, de katekézis azt jelenti, hogy igen, itt sok-sok tudás, anyag, átadás is van, de mindez abból a célból, hogy bevonjon bennünket az Istennel való személyes kapcsolatba. Tehát a cél igazából itt nem a tudásnak az elsajátítása, hanem a bevonódás ebbe a kapcsolatba. Ez a cél. Ezért más ez, mint egy érdekes előadás, amiben van, hát persze sok-sok érdekes dolog, és annak a célja az, hogy hát megtudjunk új és érdekes dolgokat. Itt is lesznek persze új és érdekes dolgok valószínűleg, de a célja ennek az, hogy bevigyen minket a Jézussal való kapcsolatba. Ezért használom ezt a szót, hogy katekézis. És akkor az első fele a szónak, hogy lelkiségi, mondhatnám ilyen, még ilyen sikkesében, hogy spirituális katekézis, spirituális. Mit jelent ez? Mi az, hogy lelkiség? Lelkiség. Lelkiség annyit jelent, pontosan azt, amit az előbb mondtam, a lelkiség meg szeretné fogni valahogy az örök evangéliumi lényeget, és szeretné átültetni a mai napunknak a gyakorlatába. Tehát a lelkiség, mint egyébként, mint teológiai tudományág, a lelkiségi teológia, az megfogja az örök lényeget, a már kinyilatkoztatott lényeget, az evangéliumot, Jézust, a lényeget, és szeretné a lelkiségi teológia ezt beleültetni a mai kor, mai emberének a mai mentalitásába. Tehát amikor lelkiségről beszélünk, akkor miről beszélünk? Istennel való kapcsolatról ma, most itt számunkra. A lelkiség azzal foglalkozik, hogy az, amit ott az ember abban a 2000 évvel ezelőtt leírt könyvbe olvas, hogyan válik az itt és most a miénké. Tehát a lelkiség tulajdonképpen nem jelent mást, mint az örök evangéliumi lényeg, az Istennel való kapcsolat magunkévá tétele itt és most. Személyesen számodra. Ezzel foglalkozik a lelkiség. Na most, amikor ezt a kettőt összekötjük, és azt mondjuk, hogy lelkiségi katekézis, akkor már is érthető, hogy miről van itt szó. Erről fogunk beszélni, hogy hogyan juthat az ember a hétköznapokban, egyre mélyebb Isten kapcsolatra, és ezáltal hogyan változik az embernek az emberi kapcsolata, a másokkal való kapcsolata, és az önmagával való kapcsolata, mert ezen a hármas dimenzióban épül fel az egész életünk. Isten kapcsolat, a másikkal való kapcsolat, és önmagammal való kapcsolat. A lelkiség erről szól. Erről próbálunk beszélni itt együtt. Mert tudjuk, hogyha ebből a három dimenzióból valamelyik, hogy mondjam, inog, akkor a másik kettő is inog. Isten kapcsolat másik emberrel, önmagammal. Ez egy ilyen három lábú kis szék, amelynek mind a három lábának a stabilitása egyformán fontos ahhoz, hogy ez a szék stabilan álljon. Hogyha az egyik billen, a másik kettő is billen vele. Tehát ezért nincs olyan, hogy én de szeretem a jó Istent, és közben nem szeretem a másikat se, meg magamat se. Ilyen nincs. Mind a háromnak egyszerre kell működnie ahhoz, hogy az életünk boldog legyen. Ez a téma. Jó lesz ez témának?
Nagyon jó.
Elégedettek? Jó, szuper. Hát erre gondoltam, mint téma, de ezt nem úgy fogjuk megcsinálni, hogy csak így hübelegy a levegőbe, így én mondok így dolgokat. Ehhez nekünk lesz egy vezetőnk. Ehhez nekünk lesz egy inspirálónk, akinek a gondolatai alapján fogunk foglalkozni ezekkel a témákkal, amiket én eddig most nagyon-nagyon röviden fölvázoltam. És ez a valaki, akinek a segítségével foglalkozunk mindezzel, azt ugye már a szentmisén is próbáltam beharangozni, de hát valószínű mindenki már tudja, hogy ez a Avilai Szent Teréz. Jézusról nevezett Szent Terézi anyánk, akinek ráadásul az egyik konkrét műve alapján, a belső várkastély alapján fogunk mindenről beszélni. Tehát a lelkiségi katekézist, ezt a bizonyos témahalmazt, amit elmondtunk, ezt Avilai Teréz belső várkastélya alapján fogjuk megnézni, és együtt fogunk erről így gondolkodni. Tehát így a lelkiségi katekézis témája az Avilai Teréz. Már rövidítek, sokat fogok rövidíteni. BV. Jó? Avilai Teréz belső várkastélya. Miért választottam a belső várkastélyt a lelkiségi katekézisnek a leírásához és bemutatásához? Azért, mert Avilai Teréz ebben a művében lényegében beszél a keresztény életet érintő összes fontos lelkiségi témáról. Ezért választottam. Tehát, hogy itt Avilai Teréz belső várkastélye igazából egy ilyen apropó arra, hogy beszélhessünk a keresztény élet legmarkánsabb, legfontosabb témáiról. És Teréz egyébként ő maga ezért írja ezt a művet, hogy ez egy apropó legyen arra, hogy erről elkezdjünk közösen gondolkodni. Tehát, amikor Avilai Szent Terézt olvassuk, és a belső várkastélyéről beszélünk, akkor nem ilyen lápúrláv lesz a dolog, hogy azért olvassuk, mert olvassuk, a belső várkastély aztán, mert olyan szép, meg érdekes. Nem, ez alapján fogunk beszélni a életünket érintő legfontosabb témákról. Jó? Tehát ez lesz itt a vezérfonalunk, és természetesen Teréz alapján sok minden mást el fogunk mondani, sok minden más el fog itt hangozni. Hát akkor ez a téma, ez a műfaj, ezt szeretném megpendíteni, és akkor most nyilván néhány logisztikai dolog így az elejére. Tehát fantasztikus ez a győri hittanterem, azt hiszem minden lelkipásztor ilyenről álmodik, hogy ilyen jó környezetben vagyunk együtt. Ugye, ami azt jelenti, hogy mivel utcára nyíló ajtónk van, természetesen a ki- és bejárás abszolút szabad. Tehát, hogy valaki, ilyen nem baj, hogy késünk, nem baj. Ide ez mindig szoktam mondani, ez olyan, mint egy jó mexikói tévésorozat, ebbe bármikor be lehet kapcsolódni. Bármikor, jó? Tehát nincs olyan, hogy lemaradtam, valami. Tehát nyugodtan lehet jönni, ha valakinek el kell menni, ne érezze magát feszélyezve, nyugodtan el lehet menni, előadó nem sértődik meg, nagyon jól tudom, hogy ez így van. Tehát, hogy nyugodtan lehet jönni, menni, mert nyitott ajtós rendszerrel dolgozunk. És az előadások, ja, mert hogy igen, műfajilag az még fontos, hogy ez előadás. Tehát ez egy ilyen frontális, ilyen hagyományos tanítás lesz, ami hát, hogy mondjam, hozzám közel áll, mint műfaj. Ez a fajta tanítás, ez a fajta katekézis, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nektek így némán kell ülni itt, mint a halaknak, tehát nyugodtan föl lehet tenni kérdéseket. arra kérlek meg benneteket, hogy az előadás végén, tehát amikor letelik, az a előadásra szánt, hát ilyen emészthető 55-60 perc, amelynek én ezt tervezem, utána megnyílik a lehetőség arra, hogy kérdéseket lehessen feltenni, melyre én meg fogok próbálni legjobb tudásom szerint válaszolni. És hogyha valaki még ezen túl Avilai Szent Teréz szövegeivel imádkozni is szeretne, a szeretettel várjuk a szerda esti ima csoportunkba. Szerda esténként ugyanitt Avilai Szent Teréz szövegeivel, nem a belső várkastéllyal, most hanem az önéletrajzal, de mindegy, ugyanúgy Teréz, imádkozunk, és egy ilyen olvasós, nem szent olvasós, tehát felolvasós, és imádkozós ilyen imaórát tartunk. Hogyha valaki ezt is szeretné, akkor erre is lehetőség van, de a keddi alkalmak az ilyen tanítós, előadásos dolgok. Jó, nem tudom, így a kezdettel kapcsolatban van-e még valami tisztázni valónk? Talán elmondtam mindent, igen. Műfaj, lehet jönni, menni. Ja, igen, és még nagyon fontos az, hogy én ezt az előadást központilag rögzítem, nem azért, hogy most ez nekem utána visszahallgassam, hanem hogy bárki, ha lemarad, vagy szeretné a hanganyagot, ingyen és bérmentve megkapja. Tehát én ehhez hozzá vagyok szokva, minden előadást fölveszek, mert miközben Budapesten elkezdtem, hamar megjelent az igény, hogy valaki nem tudott jönni, de mégse szeretett volna úgy lemaradni, és szüksége volt a hanganyagra. Tehát én ezt központilag itten rögzítem, és bármilyen formátumban, tehát végtelnek a lehetőségek, hoztok CD-t, DVD-t, pendrive-ot, nagy fájküldő, kis fájküldőben, mindenhogy el tudom nektek juttatni, tehát a végtelenek, a kreatívak vagyunk, úgyhogy csak elég jelezni nekem ezt, és küldöm. Legjobb egyébként e-mailben jelezni, de ezt majd megbeszéljük, tehát személyesen is. Jó, na, hát akkor vágjunk is bele a dolgokba. Egyébként én már másodszor indítom újra ezt a katekézist, mert másfél évvel ezelőtt Budapesten ezt már elkezdtem, 2013, előtte kezdtem el. Mindegy, Budapesten ezt már régóta ezt nyomtuk, hétfőnként ezt a katekézist, ugyanígy, és majdnem két év eltelt, hogy hetente néztük ezt a művet, de így se jutottunk a végére. A hatodik lakás végéig jutottunk, tehát látjátok, mi vár rátok, itt legalább 2-3 évig ez lesz a téma, de azt hiszem, hogy a visszajelzések azok az volt, hogy jó ez, én meg ez inspirált, hogy engem nem köt most az idő, Avilai Szent Teréz lehet olyan részletesen kommentálni, amilyen részletesen szeretném, úgyhogy a belső várkastély elegendő anyagot ad nekünk arra, hogy tényleg minden héten megnézzünk néhány nagyon-nagyon fontos témát. Tehát én most ezt úgyból kezdem, de ez már egy, hogy mondjam, egy ilyen 2.0-ás, tehát ilyen updated verzió már, amit én most tartok, mert azóta én magam is sokat tanultam, azóta én magam is egyre jobban értem Terézt, meg amikor beszélek róla, akár a beszéd közben értem meg én magam is jobban azt, amit Teréz ír, és azok nyilván már be vannak építve ebbe a katekézisbe, tehát ez egy ilyen följavított verzió, és hát még ki tudja, hova fog ez fajulni, de nem baj, hát próbáljuk ezt így együtt közösen. Jó, hát akkor indulás együtt. A belső várkastélyt félre is tesszük, mert nagyon messze vagyunk még, hogy belépjünk a belső várkastélyba. A belső várkastélyról magáról egy picit később, szerintem pár hét múlva fogunk először beszélni, mert addig testvérek le kell bontanunk itt együtt néhány prekoncepciót, el kell kezdenünk egy kis alapozást. És úgy érzem, hogy bármennyire is banális és egyszerű gondolatokat fogok itt megfogalmazni alapozás címén, a visszajelzések nekem azok voltak, hogy ez mindig hasznos. Tehát, hogy az alapokkal újra tisztába jönni, az mindig hasznos. Mert tudjuk, nagyon jól ismerjük azt a példát, hogyha az épületnek nem megfelelő az alapja, akkor hiába építkezek én egyre följebb, és hiába tisztogatom a lelki épületem 72. emeletén a pici törött ablaküveget, amikor az egész így inog. amikor az alapokkal van valami probléma. Ezért ezt az egész katekézi sorozatot egy ilyen alapozó munkával szoktam kezdeni, és biztos vagyok benne, hogy ezt már tudjátok, nagyon sokat hallottatok erről, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez most mindenkinek új, de érdemes újra és újra ezeket átvenni, nehogy véletlenül bennénk szoruljon valami olyan hibás gondolat, amire aztán, hogyha a többi láncolat elkezd felépülni, akkor az az egész hibás lesz. Ezért nézzük meg akkor most az alapokat. És hát nagyon-nagyon fontos az alapokat megnézni a belső várkastélyba való belépés előtt. Tisztázni kell bizonyos fogalmakat. Mert hogy? Mi is az, ami bennünket az életben, a lelki életben, a fejlődésünkben, végsősoron a boldogságunkban nagyon sokszor megakaszt? Úgy gondolom, bizonyos szavak, fogalmak, amelyekhez olyan jelentések társulnak, amelyek akadályoznak bennünket. Nem a dologgal magával van probléma, hanem azzal a jelentéssel, amit például hagyományból, vagy ilyen idézőjelben vett egyházi közhangulatból adtunk ezeknek a szavaknak. Mindjárt megmondom konkrétan, mire gondolok. Tehát nagyon fontos átgondolni néhány fogalmat, és megtisztítani ezeket a fogalmakat az idők során rájuk rakódott másodlagos, harmadlagos, vagy egyenesen hamis elképzelésektől azért, hogy az életünk most már ezekre, mint biztos alapokra épüljön. Nagyon fontos néhány fogalom megértése, melyeket, és ez fantasztikus látni, ha ezeket a fogalmakat, a kereszténységünk alapjait egyszer úgy igazán megértjük, akkor az is bekövetkezhet, hogy egy ilyen fogalomnak a tisztázásával az életünk többi része is elkezd oldódni, anélkül, hogy foglalkoznánk vele. Tudjátok, olyan ez, mint amikor van a vízvezetékrendszer, és akkor abba beleszorul valami kis szemét vagy dugó. Megy át azon a víz, úgy csurran cseppen valami, de hát ezért nem úgy, ahogy annak kéne. És elég azt az egy dugót, azt a szemetet onnan kivenni, és zúgy az egész megindul. Az egész vízvezeték elindul. Nagyon sokszor vannak ilyen úgynevezett lelki-életi dugulásaik. Én ezeket így hívom. Lelki-életi dugulások. Például egy szó, egy gondolat, egy fogalom, amely egy ilyen apróság, de mint egy ilyen belénk szorult szemét és ilyen dugó képes arra, hogy az egész lelki vízvezeték rendszerünket eldugítsa, és csak hátul csurran cseppen csupán. Az is érdekes, hogy elég csak azt az egyet sokszor kivenni, hogy meginduljon az egész. Vagy legalábbis nagyon nagy részben eltöltsön minket újra ez a dolog élettel. Ezért hívom akár magunkat, kármelitákat, vagy ezeket a szenteket, vagy általában a tanítókat ilyen lelkiségi dugulás elhárítóknak, mert borzasztóan fontos ez. És nem kell nagy dolgokra gondolni, és például már is kiindulhatunk abból, hogy ja, neked van egy olyan ide a fejedben, erről majd rengeteget fogunk beszélni, csak pendítsuk meg az egyik legsikamlósabb és a minket leginkább bőrünkön érintő témát. Az idea van benned, hogy Isten szeretetét ki kell érdemelni. Ha rossz vagy, ha bűnös vagy, Isten nem szeret. Mert ezt hallottuk egész életünkben, így neveltek bennünket, ezt hallottuk, stb. Hogy mert az Isten akkor majd, és hogyha egy ilyen idea van a fejünkben, jó van, el vagyunk mi ezzel, de észre se vesszük. És leélünk egy életet ezzel a hamis gondolattal, és ez a dugó, ez a belénk szorult gondolat, pedig csak egy gondolat, ez az egész lelki életünket így lefagyasztja. És bénává teszi, mondjuk így. Ezért borzasztóan fontos az alap fogalmak, alap gondolatok tisztázása. Szoktam mondani egy valaki alapján, hogy a boldog lelki élethez, a boldog lelki élethez is, egyébként is, mire van szükség? Úgy mondom én, némi helyes ismeretre van szükség. A valóban kiegyensúlyozott boldog élethez és lelki élethez némi helyes ismeretre van szükség. Nem kell mindenkinek doktorátus teológiából, meg lelkiségi teológiából. Nem kell mindenkinek könyvtárnyi könyvet elolvasnia ahhoz, hogy boldog legyen a lelki élete. Mindössze néhány helyes ideára, fogalomra van szüksége, de azok helyesek legyenek. Én szerintem a boldog lelki élet kulcsa ez. Némi helyes ismeret. Erre van szükség. És ez a némi helyes ismeret az, amit az evangélium nekünk nyújt. Elég tudni néhány nagyon fontos dolgot, hogy hogy vagy szeretve Isten által, milyen módon, és hogyha ezt tudod, erre már épül fel az egész. Ugye ez az a mustármag, az a kovász, az a pici apró dolog, amit hogyha tudsz, a többi már el fog indulni magától. Csak az a problémánk, és szerény nyomott apró pici praxisomban azt látom, hogy ezek az apró fogalmak nagyon sokszor nincsenek a helyükön. És mindenféle más zöldség van benne, és csodálkozunk, hogy boldogtalan a lelki életünk, boldogtalanok a kapcsolataink, még csodálkozunk, amikor milyen ideák vannak a fejünkben. Azért van egy katekézis, azért vannak Győrbe kármeliták, akik tanítanak, azért etetnek, itatnak minket, és van fölöttünk plafon, hogy ezekről nektek beszélhessünk. Ezért vagyunk. Tehát a kármelita munkája, lelkipásztori szolgálata mindenek előtt az, hogy a szenteknek ez a kristálytiszta forrása alapján egy olyan evangéliumi istenképet adjunk át, amely valóban boldogító. És az életünkre nézve nem csak egy újabb púp, egy újabb teher. Hányan beszélnek így kereszténységről? Hány ambóról hangzik el? Pap, elvtárs, veri nagy dérrel dúrral az ambót, hogy milyen rossz a világ, mennyi bűn van. Igaza van egyébként, csak ezzel még nem jutunk előrébb. Ebből még változás nem lesz. És amikor beköszöntenek azok az Isten képek, hogy az Isten ilyen, meg olyan, és már alig várja, hogy elpusztítson minket, és az ő egyetlen hobbija az, hogy nekünk tulajdonképpen fájdalmat okozzon, akkor az ember megáll, és akkor azt mondja, hogy hát ilyen kereszténység egyáltalán nekünk kell-e? És a világ legnagyobb része azt mondja, hogy nem. De miért? Mert nem ismerték meg Jézus valódi arcát, ami az evangéliumban ott kiviláglik, akiről például a kármelita misztikusok is tanúságot tesznek. Tehát a világ nagyon sokszor egy olyan Isten képet utasít el, amilyen Istenben én sem hiszek. Tehát abban a szeretetéért elváró és a szeretete megvonásával fenyegető ilyen erkölcs csősz Istenbe én sem hiszek. Csak hogyha így mutatjuk be őt, az evangéliumtól teljesen elszakadva és alapozva mindenféle ilyen paramisztikus, látomásos irodalmakra például, vagy egyeseknek az ilyen kitalálmányaira, akkor ne csodálkozzunk, hogy a világ koherens, és azt fogja mondani, hogy én ilyet nem kérek. De egy olyan dologra mondja, hogy nem kéri, ami valóban nincs is. El kell kezdenünk Jézusról az evangélium alapján, és a tiszta források alapján beszélni. Avilai Szent Teréz, majd fogjuk mondani, egyház doktor, egyház tanító. Egyház tanítókból az egyházban, ha jól számolom, mindössze 35 darab van. 35. Szent van, ugye, egy kismillió szent és boldog, de egyháztanító csak 35, közülük egyik Avilai Teréz, Keresztes Szent János és Líziói Szent Teréz is közöttük van, csak így azért meg céges szentek, tehát azért mondom, hogy hányan három is volt, nem is számoljuk ma annyiban. És az egyháztanítók azok, akiket az egyház kiállít a magaslatra, és azt mondja, hogy ezeknek az embereknek mindenkor, minden keresztény számára üzenetük van arról, hogy Jézus Krisztus Istene milyen. Ezért mondom én, hogy a misztikusok, a kármelita misztikusok írásai tiszta forrás. És testvérek, igyunk már a tiszta forrásból. Így hívják a boltot is mellettünk, ugye? Nagyon jó neve van. Ígyunk a tiszta forrásból, ne elégedjünk meg mindenféle századlagos irodalommal, hogy ami a kereszténységről szól, menjünk a forrásokhoz. Biblia, katekizmus, a zsinatok tanításai, a misztikusok, az egyháztanítók művei. Ezt olvassuk sokkal inkább. No, és akkor, ha már ott vagyunk, hogy némi helyes ismeret, vágjunk is bele az első fogalomnak a tisztázásába, amit veletek szeretnék tisztázni. És ez a fogalom egy egyszerű fogalom, de azért meglátjuk, mennyi ilyen fals gondolat kötődik ehhez. Az első fogalmunk a misztika. A misztika. Má, ólala, mi lesz itt? Misztika. Na most, hogy egyesek meghallották ezt a szót, Mindjárt azt gondolták, hogy Renátó atya itt fog mindjárt fölrepülni, mindjárt egy a székkel elkezdünk majd így lebegni, jönnek a látomások, az elragadtatások, meg a rózsanyő a mellkasunkból, vagy nem is tudom, micsoda jelenségek lesznek itten még. Hát nem, mert a misztikának, a valódi misztikának semmi köze ezekhez az úgynevezett paramisztikus jelenségekhez. Tehát nem látomásokról, nem elragadtatásokról és nem ilyen különlegességekről lesz szó, amikor a misztika fogalmát önmagában tárgyalni szeretnénk. Maguk azok a szentek, Avilai Teréz és Keresztes Szent János, akiknek ugyan voltak ilyen különleges misztikus tapasztalataik, ők maguk mondják, hogy ezeknek a külsődleges ilyen parafenoméneknek semmi közük a valódi tiszta misztikához. Ez az első ilyen prekoncepció, amit le kell bontanunk, hogy amikor az átlag ember meghallja ezt a szót, akkor mire gondolunk? Arra, ami a misztikának csupán egy kis része, a misztikus jelenségekre gondolunk. Tehát van a nagy halmazunk, a misztika, és nézzünk belőle egyetlen pici apró halmazt. Tehát persze a nagy halmaznak ez része, hogy látomás, elragadtatás, meg hallomás, meg izé-mizé, persze, de ez egy icipici része az egésznek. És az emberek legnagyobb többsége, keresztények legnagyobb többsége, aki ezzel a szóval egyáltalán találkozott, általában elgondol, hogy júj, a misztikus az, akinek ilyenje van. Ilyen különleges kegyelmeket kap a misztikus. De ez nem igaz. A látomás, elragadtatás, ez egy kis rész. Honnan tudjuk, hogy a misztika végtelenül többet jelent, mint csupán a fenoméneknek ez a halmaza? Például úgy, hogy jön egy Karl Rahner, 20. századnak az egyik nagy német teológusa. Karl Rahner, leírom a nevét, hogyha kell. Bár így győrve tudom, sok a németes, de ez nagyon jó, Karl. Én nem vagyok németes sajnos. Karl Rahner, 20. század nagy jezsuita teológusa, aki mondá vala imigyen ezt, hogy ismerős a mondat, ha a 21. század kereszténye nem lesz misztikus, akkor keresztény sem lesz. Mondott egy ilyet a Rahner, hogyha nem akárki mondta, nem Jóska Pista mondta itt valahol a sarokról, hanem a Karl Rahner. Az egyik legnagyobb, a 20. század teológiáját, leginkább egyik az a teológus, aki leginkább befolyásolta. És óriási műveket írt. És ő mond egy ilyet? Hát akkor ezt figyelembe kell venni, ezzel valamit csinálni kéne, hogy akkor most Rahner atya, most akkor mit tetszett ezen érteni? 21. század keresztény, hát akkor elvileg most már mi vagyunk, a 21. század van. Ha nem leszünk misztikusok, megszűnünk kereszténynek lenni. És akkor most mindenkinek el kell kezdeni látomásokat látni, hallomásokat hallani. Ráadásul, hogyha mit kell szedni ahhoz, vagy mit kell magunkba beadni ahhoz, hogy ilyenjeink legyenek, jaj, de jó lenne pedig. Semmi köze ennek a két dolognak egymáshoz. Mindenkinek elragadtatásba kellene esni? De hát nekünk nincsenek ilyenek. Na és ez az. A keresztények legnagyobb többségének nincsenek ilyen nagyon-nagyon különleges misztikus kegyelmei, és akkor most lemaradva kéne magunkat érezni? Hát egyáltalán nem. Mit kell csinálni? Meg kell érteni, hogy mi a misztika. Hogy amikor Rahner atya azt mondja, hogy a keresztény embernek misztikusnak kell lennie, akkor mit ért ezen? Nagyon-nagyon fontos ezt meglátni. Mindjárt megnézzük, hogy a misztika és a misztikus valójában mit jelent, de előtte még akkor tegyünk egy pici apró kört azzal kapcsolatban, hogy akkor álljunk már meg. Most akkor egy ilyen misztikus szent, mint az Avilai Teréz, meg a Keresztes Szent János. Tulajdonképpen miért is kapnak akkor ők ilyen kegyelmeket? A halmazból egy ilyen pici részt? Hogyha ez igazából nem is fontos. Akkor miért kaptak ők ilyent? Azért, mert ezekkel, a misztikus fenoménekkel, ezeknek a szenteknek küldetésük van. Küldetésük. Azért kapnak ilyeneket, mert dolguk van vele. Nem azért, és itt jön be, ugye a hétköznapi keresztény gondolkodás néha, hogy azért, mert az Isten jobban szereti őket. Azért, mert az Isten elkényeztette őket, nekem adott volna egy látomást csak 3 percre, én már micsoda valaki lennék. De nekem nem adott, hát akkor engem biztos kevésbé szeret, engem biztos nem választott ki senkire, én csak ilyen sokadik rendű, ilyen plebs vagyok valahol az egyházban, aki majd betartja a 10 parancsolatot, ott becsúszik a mennyország küszöbén, hogy a jó viselkedik. És hogyha itt megállunk, akkor végünk van. A misztikus szentek nem azért kapták ezeket a kegyelmeket, mert őket az Isten jobban szerette. Mondjuk, mindig mondani kell, Isten a szeretet, egyszer, csak ezt kéne egyszer elhinnünk. De ott van János első levelében, Isten a szeretet. Bele kéne gondolni, hogy ez mit jelent, csak azt mondjuk, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy Isten nem tud jobban vagy kevésbé szeretni. Ezt nagyon sokszor, én nekem ez egy veszőparipám. Mert értem, látom, tapasztalom, hogy milyen sokak életükben megakadnak azért, mert olyan elképzelésük van, hogy az Isten képes jobban vagy kevésbé szeretni, az ő szeretete irántam a bűneim meg az erényeim arányában csökken vagy növekszik. És ez nem igaz, mert az Új Szövetség azt mondja, hogy Isten a szeretet. Ő nem tud más lenni. És minden az, amit tesz, mindaz, amit csinál, amit mond, az az ő természetéből fakad, hogy ő a szeretet. Isten mondhatja valamire az életedbe, hogy nem jó. Mondhatja azt, hogy kisfiam, ez nincs rendben, de ezzel ő nem vonta meg a szeretetét. Ezt mi szoktuk így emberek, hogy amikor fegyelmezünk, akkor az együtt jár szeretet megvonással. És ezt tudjuk, hogy micsoda bődületes sebeket okoz, amikor a szeretet megvonást használjuk fel, mint büntetőeszközt. És meg lehet azt csinálni. Igenis meg lehet, hogy nem vonom meg a szeretetemet senkitől, de attól még mondhatom valakinek azt, hogy amit tesz, az nem jó. Mert Isten így csinálja. Nem vonja meg a szeretetét senkitől, akkor sem, hogyha valamelyik tettünkre vagy hozzáállásunkra azt mondja az érdekünkben, a mi boldogságunkért, hogy ez így például nem jó. Isten nem szeretet megvonó. Soha nem vonja meg a szeretetét. Éppen ezért borzasztó butaság azt gondolni, hogy a szenteket ő jobban szerette, a szentek közelebb vannak hozzá, de nem kell a szentekig menni, elég, hogyha hozzánk szerzetesekhez jön az ember, hány meg hány ilyet hallok, atya, imádkozzon értem, mert maga közelebb van az Istenhez. Miért lennék én közelebb, azért, mert ilyen barna szabás minta van rajtam? Csak azért? Ez nem jelent önmagában semmit, nekem ez a küldetésem, ez a dolgom. De nem vagyok közelebb Istenhez. Mindenki olyan közel van Istenhez, amilyen közel hozzá akar lenni egyébként. Mert Isten mindenkiben egyformán ott van. A mi döntésünktől függ, hogy ezt az ő bennünk való jelenlétét hogyan közelítjük meg. És erre mindenkinek egyforma esélye van. Tehát a szentek, a misztikus szentek azért kapnak ilyen explicit fenoméneket, mert nekik ezzel valami dolguk van. Mi a dolguk vele? A misztikus jelenség 2 dologból áll. És akkor ez is lesz itt egy rajz. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy a tartalom, ez a tartalom, ide beírom, hogy tartalom. Mi a tartalom? Valaminek a lényege. És van hozzá egy csomagolás. Csomagolás. Minden, ami egy valami, egy lényeg, azt beletesszük egy formába. Beletesszük valamibe. A misztikusoknál pontosan erről van szó, hogy ezek a bizonyos kis halmazban lévő látomás, elragadtatás XY, az nekik a csomagolás. A csomagolás. Ezt én így hívom, hogy a csomagolás. Miért? Mert azért kapja Avilai Teréz a misztikus kegyelmeket, a tartalmat, becsomagolva ilyen látványosságokba, hogy a csomagolásban lévő tartalom mindenkié legyen. Mert ezt a tartalmat, például mi, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged, ez egy tartalmi, ez egy lényegi dolog. Ezt Avilai Teréz is megkapja, és te is. Milyen különbséggel, hogy ő ezt egy ilyen cukormázas, villogó, csillogó zsírpapírba becsomagolva kapja meg, te meg egyszerűen, hétköznapiban, csöndesebben, de ugyanazt a tartalmat kapod meg te is, mint ő is. Mondtam, Istennél nincsenek privilegizáltak. Istennek nincs klientúrája, egyeseket jobban szeret, másokat kevésbé. Isten ezeket az örök tartalmakat, hogy szeretve vagy, hogy benned él, hogy ő szól hozzád, ezt mindenkinek kivétel nélkül megadja, de egyeseknek ezt a tartalmat ilyen látványos csomagolásba csomagolja. Miért? Azért, hogy te a csomagolást látva fölismerd, hogy milyen ajándékokkal halmozott el téged is az Isten, csak csöndesebben, csak egyszerűbben, csak hétköznapiban, de ugyanazzal. Értjük? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Isten épp úgy szereti Avilai Terészt, mint téged, épp úgy! Ő, amikor megtapasztalja, hogy Isten szereti őt, akkor ő elkezd lebegni, elkezd elragadtatásba esni. De miért? Csak azért, hogy lásd rajta, hogy ez az Isten irántunk való szeretete, ez nem egy elméleti idea, egy filozófia. Ez az egész életünket érintő, bőrünket, testünket érintő valóság. Ezért Teréz elragadtatik, hogy ezt lásd. De ne azt szűrd le belőle, mint amit a legtöbben sajnos leszűrnek, hogy akkor neki ilyen van, ő biztos közelebb áll az Istenhez. Nem. Azért kapja ezeket a látványos csomagolásokat, hogy te megértsd, csöndesebben, egyszerűbben, de ugyanazt a valóságot, ami őrá is érvényes. Isten szeret téged. Ezért vannak ezek az úgynevezett misztikus ajándékok. Tehát a tartalom és a csomagolás. A misztikus látványosságok az a csomagolás, de egy ajándékban nem a csomagolása fontos, hanem a lényeg. Mindig, ami benne van, nem a doboz a fontos, hanem az, ami benne van. De a doboz kell, van valamilyen funkciója. Avilai Teréz azért kapja ezt, hogy a csomagolásban lévő tartalom mindenkié legyen. Lehet, mi nem olyan látványos csomagolásban kapjuk, mint ő, de a csomagban ugyanaz az ajándék van benne neki is, meg nekünk is. És ezért vannak misztikusok az egyházban, ezért vannak ezek a különleges emberek, hogy rajtuk lásd meg azt az ugyanolyan tartalmat és lényeget, amely ő rá is igaz, és rád is. Ő azért kapja meg, hogy te ezt lásd. És azért vannak ezek a látványos elragadtatások, hogy nehogy azt hidd, hogy a kereszténység egy hideg, agyi dolog. Ez érzelem is. Ez az egész életünket átható valóság. Nem csak valami agyi dolog. Pláne nem ilyen törvénybeteljesítő, folklorisztikus, elmegyünk a templomba vallásosság. Pláne nem. Mert az nagyon a felszín. Természetesen kell a templom, kell a Szent Mise, ez mind rendben van, csak az nincs rendben, hogy nagyon sokszor miért. A motiváció, hogy miért élünk a szentségekkel, és miért törekszünk az erkölcs szerint élni. Ha csupán azért, mert be kell tartani, mert kötelező, az nagyon kevés. Avilai Teréz nem azért járt el a misére, mert kötelező, hanem az volt az élete. És hogyha bármelyikünk azért jár le a templomba, mert kötelező, és félek attól, hogy mi lenne, ha vasárnap nem megyek el, félek, hogy mi lesz velem hétfőn. Elüt a busz? Vagy mit van lecsap a ménkű rám? Sokan járnak vasárnap templomba csupán azért, mert félnek attól, hogy mi lenne velük, hogyha nem jönnének el. Csupán ez az egyetlen motiváció. Ez borzasztó kevés. Az olyan lenne, mint amikor a férj és a feleség megkérdez egymást, hogy apa, te miért szeretsz engem? Hát meg kötelező. Mert a pap mondta, mert nem szeretnélek, baj lenne. Hát ez nem nagy szeretett kapcsolat, ez nulla. Ugyanígy, miért megyünk el templomba? Mi a motivációnk? Avilai Terézen nagyon látványosan látszik, hogy ő nem azért megy templomba, nem azért él a szentségekkel, nem azért akar az erkölcs és az egyház tanítása szerint élni, mert kötelező. Hanem mert ő ezt belehelyezte a Krisztussal való kapcsolatába. Mert ő ezt ezen keresztül látja, és a Krisztussal való kapcsolatán keresztül megértette, hogy milyen végtelenül fontosak a szentségek, az egyház tanítása, stb. De ebből a szemszögből nézve, a világ Teréz az ő misztikus látványosságaival például erre oktat bennünket. Az ő csomagolása látható és látványos, lehet a miénk egyszerűbb, de ugyanazt kapjuk, mint Szent Teréz. Ugyanazt. A tartalom az önmagát adó Isten. Ez a tartalom. Isten, aki neked önnön saját magát akarja adni. Épp úgy, mint Teréznek, épp úgy, mint a boldogságos Szűz Máriának, épp úgy, mint akár kinek, csak más-más módokon. Lehet mi egyszerűbben, hétköznapiban, de ugyanazt. És fölismerjük, testvérek, bele borzongunk ebbe a megajándékozottságunkba. Nagyon sokat fogom említeni ezt, hogy döbbenjünk rá arra, hogy mink van most. Most, ugye a lelkiség arról beszél, hogy mink van most. Nem az, hogy mink lesz. Mit birtoklok most? Isten hogyan ajándékozott meg most? Ezt a tartalmat nekem adja most. Önnön saját magát, az ő maximális bennem lakását, és az ő maximális szeretetét. Nem tudja ezeket csökkengetni, meg elvonni tőlünk. Nem tudja. Tehát egy misztikus az ő csomagolásával arra akar minket rádöbbenteni, hogy ember, mit van? Mit van? Uramisten, mink van? Micsoda tűzjátékot tudnánk rendezni abból, amink van? Csak hát sokszor arra figyelünk nyilván, ami nincs. És ez a nincs lehet kisebb, de hát mégis arra figyelünk. Mert ahogy szokták mondani, hát a jó az természetes. A jó az természetes, hogy van. Nem természetes, testvérek, hogy jó dolgok vannak az életünkben. És mert méghozzá milyen jó dolgok. Tehát nem szabad összekevernünk a csomagolást és a tartalmat. Nem szabad ezt a két dolgot összekevernünk. Isten mindenkinek elérhető, és mivel ő a szeretet, ezért mindenkinek adja önmagát. De hogy ezt mi megértsük, felfogjuk, ehhez szükségünk van olyan személyekre, mint például egy Avilai Teréz, akinek az életén ez látványosan látszik. Nekünk is ugyanúgy adja magát Isten, csak éppen egy egyszerűbb, mondjuk így a rendes, a hétköznapi, a normális csomagolásban adja nekünk magát az Isten. Minden nap. Avilai Teréznek ilyen rendkívüli módon, de a dolog ugyanaz. Ez a misztikus küldetése. Az ő csomagolása látványosabb, de miattunk látványos. Miattunk. Egy misztikus azért kap ilyen jelenségeket, mert értünk van. Velünk kapcsolatban kap ő küldetést. Azért ilyen látványos, hogy mi lássuk ezt a bizonyos lényeget. A misztikus semmilyen szempontból nincsen előrébb, mint a keresség szentségét, hitben és szeretetben egészen megélni akaró ember. Hű de sűrűm volt ez a mondat. A misztikus semmilyen szempontból sincs előrébb, egy fokkal se, mármint az a látványos csomagolással rendelkező misztikus, mint az a keresség szentségét, hitben és szeretetben egészen megélni akaró ember. Mert az ő misztikus tapasztalata, az ő feladata, az ő küldetése. Nem igaz, hogy Isten őt jobban szereti. Isten mindenkit egyformán szeret, de neki adott egy különleges feladatot. Feladatot. Tehát a boldogságos Szűz Mária is, nem az, hogy őt jobban szereti az Isten, mint engem, ő kapott egy nagyon speciális feladatot. Nagyon speciális. Ilyen már nincs is, nem is lesz. Avilai Teréz is egy nagyon különleges feladatot kapott, meg ezek a gigászok. De ebből nehogy azt szűrjük le, hogy akkor mi vagyunk a kevesek, mi vagyunk, akik nem kaptunk semmit, mi vagyunk, akik a magunkat meghúzó kis nyomorult férgek ezekhez képest. Ők, a szentek nem azt közvetítik nekünk, hogy látjátok, én nekem sikerült, én vagyok a Jani, ti pedig aztán senkinek vagytok, nektek nem sikerült. Nekem sikerült, nektek meg nem. Ha, és a szentek jót rögnek a markukba, hogy na, és a sok nyomorult meg lábunk nyomába nem ér, labdába nem rúgnak mellettünk. Ha ez lenne a szenteknek a hozzáállása, én átmennék egy olyan egyházba, ahol nincsenek szentek. Jobban járnánk, mert hogyha a szentnek a szemlélésétől neked a nyomorúságod jön ki, jaj, én milyen rossz vagyok ehhez képest. Én milyen csúnya, milyen bűnös, milyen mocskos vagyok ehhez képest. Jaj, Uram, Teremtőm! Ha ez jön ki, az egész szent históriának semmi értelme. A szenteket nem azért kaptuk Istentől, hogy mocskosnak, utolsónak érezzük magukat, hanem pontosan azért, hogy őket szemlélve értékesnek érezd magad, fontosnak érezd magad, szeretetnek érezd magad. Pontosan ezért kaptuk. A szentek nem azt közvetítik nekünk, és ezt ők maguk írják le, hogy nekünk sikerült, nektek meg nem. Azt közvetítik, hogy ha nekünk is sikerült, akkor nektek még inkább sikerülni fog. Ha minket valamiért, kis szegény teremtményeket, alázat tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, mondja a boldogságos szűz. Nem tartja magát ő nagyra, és a szentek se. Pontosan azért vannak, hogy nekünk azt közvetítsék, hogy ember, tudtad, hogy a te életed is milyen értékes? Tudtad, hogy te hogy vagy szeretve az Isten által? Ezért kaptuk a szenteket. Nem azért, hogy ők vannak felül, mi alul, hanem hogy ők elmondhassák nekünk, hogy hogy szeret bennünket az Isten, és az életünk milyen értékes. Csak két nagyon fontos különbség van az, amit a szentek mondanak, és az, amit a szentekről mondanak, egyáltalán nem szentek. Ez a különbség. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mit olvasunk, azt, amit a szent mondott, vagy azt, amit a szentről mondott egy jóskapista, egy akárki. Az óriási különbség. A szentekről szóló életrajzokkal vigyázzunk. A szentek tanítását földolgozó könyvekkel vigyázzunk, mert azt nem mindig szentek írták. Olykor olyan emberek írták, akik olyan messze voltak a szentségtől, mint Makó Jeruzsálemtől. Éppen ezért nagyon fontos a szenteket magukat olvasni, hogy ők mit mondanak. Mert Avilai Teréz azt mondja, hogy én leányém 40 éves koromig fogalmam nem volt, hogy ezt a lelki életet eszik-e vagy isszák. Én nekem gőzöm nem volt az egészről. És hogyha még én is, aki ilyen fafejű voltam, 40 éves koromig, pedig 20 éven keresztül ebből a 40-ből szentséges kármeli tapáca voltam, aki csak úgy tett, mintha az lenne, egyáltalán nem volt az egyébként, hogyha én, akinek 40 éves koromba esett le ez a dolog 20 évnyi szerzetes évet után, és mégis elkezdtem járni az erények útján, akkor ti, akik már kezdettől fogva, vagy sokkal hamarabb, sokkal fogékonyabb vagytok az Istenre, mennyivel feljebb juthattok, mint én, mondhatja ezt egy Avilai Teréz. Ezt ő mondja. A róla szóló írások meg azt mondják, hogy nem. Avilai Teréz a legtisztább, legcsodálatosabb, legfönségesebb. Ő, aki a bűnnek egy szikráját se követte el sose. Pedig ő maga írja állna az önéletrajzában, hogy milyen bűnös voltam. De csupán azért írja ezt, hogy mindnyájan megértsük azt, hogy senkinek sem késő, mindenki el tud kezdeni járni az Isten útján. Tehát ne ferdítsük el Avilai Teréznek a gondolatait. Nagyon fontos megnéznünk, hogy mit írtak maguk ezek a szentek, és az egy másik dolog, hogy mit írtak róluk. Az meg egy megint másik dolog, hogy ez az egyház történetében például a képzőművészet és a templomépítkezés és a művészetek kapcsán ez hogyan kerül bemutatásra. Mert ez is beszédes ám. Amikor ki a szent, például a barokkban, a szent ugye az elragadtatottak, ezek a nyálig folyik ki a száján, és a labort alá kell tenni, az csak így lehet ám ábrázolni, egy hármas leszúrt Wittbergert járjában. Csak úgy. A normális szent, aki bevásárló szatyorral megy a Tesco-ba, az nem lehet a barokk templomba betenni. Mert a barokk templomba csak szerzetes és ördögűzős, vezeklős, látomásos szentet lehet betenni. Mennyire, de mennyire hatnak ránk ezek a szentek? Mennyire hatnak ránk? És a szent hol van? A magasban, aki így letekint rá. Te pedig... Képzőművészet ludas. Nagyon sokszor. El kell kezdenünk úgy ábrázolni azokat a szenteket, és ehhez a festőkémnek vagy a szobrásznak is szentnek kell legalább valamennyire lenni. Például egy Rembrandt, aki megfestette a tékozló fiú hazatérését, az megértette, hogy ez az atya milyen. Ő megértette. Egy Rembrandt, akinek iszonyú nehéz élete volt, úgy mellesleg. De a harmad, hatod, heted rangú kis művészke, aki hát éppen meg akar élni, aztán csinál egy szobrot a szentről, vagy még ne adj Isten az Istenről valamiféle ábrázolást, és akkor egyszerű keresztény hívő beáll alá, és azt mondja, hogy na hát erről szól az egész. Hogy ő fönt, én lent, hogy ő a jó, én a rossz. Képzőművészet, vigyázat, úgy kell ábrázolni, mert ábrázolásban minden benne van, ahogy azt az evangélium tiszta Isten kép sugallja. Na, tehát akkor itt látjuk, hogy a misztikus jelenségek tulajdonképpen miért is vannak. Miattunk vannak ezek a misztikus jelenségek. Egyébként maguknak, ezeknek a misztikusoknak el kell vonatkoztatniuk ezektől a jelenségektől. A misztikusok, akik ilyen nagyon látványos csomagolást kapnak, soha nem azonosíthatják a tartalmat a csomagolással. Ez a két dolog nem egyenlő. De látjátok, és maguk a misztikusok mondják, micsoda kísértés az? Micsoda kísértés az, hogy én amit látok, hallok, tapasztalok az Istenről, azt higgyem, hogy az Isten maga, de keresztes Szent János, aki lépten nyomon ilyen élményeket élt át, ő maga mondja, hogy ez nem Isten. A legfönségesebb és legtisztább látomás sem maga az Isten, hanem egy kép róla, amit küldhet ő, üzenhet általa, de az akkor is csak egy kép, nem ő saját maga. És éppen ezért ő saját magát csak a hitben és a szeretetben lehet megközelíteni. Semmilyen mennyei látomás nem pótolja őt saját magát. Keresztes Szent János mindig mondja, bármilyen fönséges legyen a csomagolás, és bármilyen Isten adta legyen a csomagolás, sosem azonosíthatjuk a tartalommal. Mert az még mindig a jelenségek világa. A kedvesemről való szóló fénykép nem egyenlő a kedvesemmel. Azt hiszem, ez elég egyszerű dolog. És a misztikus, hogyha elkezdi az Istenről látott, hallott, valamilyen képet, hangot ölelgetni, akkor az olyan, mintha mi a kedvesünk fotóját ölelgetnénk. Jaj, de jó, jaj, de jó. A kedves meg ott áll, mert azt mondja, hogy mit csinálsz te meg? Tehát ezért a misztikus nagyon-nagyon-nagyon nagy kísértéseket él át, hogy a kettőt azonosítsa. Éppen ezért, akik ilyen kegyelmeket kapnak, roppantul kell, hogy vigyázzanak, mert felütheti a fejét a gőg. A gőg. Hogy én látok, én hallok, én érzek az Istennel dolgokat. Jó van, ez igaz, de azért kaptad ezt, mert vele küldetésed van az egyház, a közösség számára, nem önmagadért. Hogyha bármelyik ilyen misztikust elfogja a gőg, hogy én vagyok a valaki, emiatt, akkor annak semmi létjogosultsága nincs. Néri Szent Fülöp életéből ismerős ez a kis sztori, hogy amikor Néri Szent Fülöpöt elküldte a pápa, hogy nézzen már meg ott Rómában egy ilyen látomásos apáca nénit, mert a látomásos apáca néni gyógyítgat. És tényleg emberek oda mentek hozzá, és rájuk tette a kezét, és meggyógyultak. Karizmák működnek olyanban is, aki egyébként kicsit távol áll az Istennel való mélységes kapcsolatot, de ezek úgy működnek, hát jó van. De hát ugye Néri Szent Fülöp is tudta, hogy itt az alázat a lényeg, és hát ugye belépett ez az apácához, és azt mondta neki, hogy jaj, nővérkem, hát le kell, hogy üljek, úgy fáj a lábam, levenné a cipőmet, segítene levenné a sáros cipőmet. És akkor a nővérke felezett, hogy én? Hát hogy? Én az Isten szolgája vagyok, nem embereknek a szolgája. Én az Isten szolgálom, én vagyok a misztikus, én vagyok, aki látok. Maga meg ide jön a cipőjével, na. Jó van, Néri Szent Fülöpnek nem is kellett több. Elment a pápához, és ilyen olasz szójátékkal azt mondta neki, hogy Santità, poca Santità. Az azt jelenti, hogy szentséges atya, ott nagyon kevés szentség van annál a bizonyos valakinél. Az alázat. Ha valakit elkap a gőg, én vagyok a valaki azért, mert különleges kegyelmeket kapok, az mindennek a legalja. Tehát akármilyen nagy jellegű kegyelmet kap valaki, az nem a közvetlen egyesülés útja az Istennel. Istennel való egyesülésnek egyetlen útja van a hit és a szeretet hétköznapi útja. Már most érünk oda, hogy mi is a misztika valójában. Tehát a rendkívüli kegyelmeket kapó személynek, tehát ez a feladata, ez a küldetése, hogy ilyeneket kap. Miértünk kapják ezeket? Ebből következőleg a misztikát így definiálhatnánk. Na, akkor most a végére mondjuk meg nagyjából, hogy mi a definíciója a misztikának. Nagyon egyszerű, szeretet, kapcsolat Istennel, a hit, remény, szeretet által. Ennyi. szeretett kapcsolat Istennel a hit, a remény és a szeretet által. Ebben minden szó végtelenül súlyos. Hogy ez egy kapcsolat, ez egy szeretet kapcsolat ő vele. És nem a látás, hallás, érzések által, nem a misztikus fenomén világ által, hanem a hit, remény és a szeretet használata által. Ez a misztikus. Akkor vagyunk misztikusok mindnyájan, Karl Rahner meghívás alapján, ha kialakítjuk a kapcsolatunkat Istennel, a hit, a remény és a szeretet eszközei által. Ekkor vagyunk misztikusok. Tehát a misztikus nagyon egyszerűen az, akinek Istenről nem csak információi vannak, hanem személyes kapcsolata van vele. Ez a misztikus. De azért, bármilyen egyszerűnek ez tűnik ez, egyszerűen tűnik ez, mennyire hiányzik ez az egyházban nagyon sokszor. Milyen sokaknak van Istenről információjuk, milyen sokak tesznek Istennel kapcsolatban vallásos dolgokat, de bensőséges, személyes valakivé az Isten nekik nem vált. A misztikus csupán ennyi, hogy tudja, hogy Isten az egy te. Ő egy megszólítható, engem szerető valaki. Nem egy vallásos törvény köteg a hátamon, nem egy évszázados tradíciónak az elvárása, hanem egy valaki, aki engem szeret. És aki ezt próbálja őszintén élni, aki számára Isten nem csak egy fogalom, nem csak egy vallás, nem csak egy idea, hanem egy megszólítható, vele bensőséges közösségben együtt élhető valaki, az a misztikus. Ezért mondjuk azt, hogy a misztika igenis kulcskérdés a kereszténység és az egyházunk megújulása kapcsán. Kulcskérdés. Mert ott van az a két szint, vannak, akik a kereszténységet betartják, mint törvényeket, mint vallást, ami persze nagyon szép, ami rendben is van, mint olyan. De Jézus ugye pontosan a gazdag ifjúnak azt mondja, aki mindent betartott, hogy valami neked még hiányzik. A lényeg. A gazdag ifjú pont azért ment oda, mert hiányérzete volt. Mit kell még tennem ahhoz, hogy tökéletes legyek? Mi hiányzik? Betartok minden szabályt. A vallásomat így tűztik, ötös vagyok ittamból. Úgy élem, hogy jó, én mégis hiányt érzek. És Jézus mondja, igen, neked valami nagyon hiányzik még. Ez a bensőségesség. Ez a megszólítottság. Ez a megajándékozottság tudat. Teljesen mindegy, és ez egy örömhír, hogy érnek-e minket rendkívüli misztikus kegyelmek, vagy nem. Teljesen mindegy. Hogy te életedben láttál-e látomás, vagy sem. Hót mindegy, és egyébként maguk a misztikusok mondják, hogy jobb, hogy nem láttál. Tehát azzal aztán sok problémája van, mind az egyháznak, mind a misztikusnak, aki ezt kapja. De hát valami küldetésük van vele. Egyáltalán nem vagy lemaradva, mert a misztikusnak is, ebben az explicit misztikusnak is a hit és a szeretet útját kell járni, és nem a rendkívüliségek útját ahhoz, hogy eljussanak az Istenhez. Nekünk azért lesz egyre könnyebb járni ezt az utat, mert van egy misztikus szentünk, például Teréz, akit helyesen olvasva erőt kapunk ahhoz, hogy ezen az úton járjunk. Tehát Terézt nem azért kapjuk csupán, hogy csodáljuk őt, meg a szenteket, hogy jaj, de szép, hű, de magasságos, hű, de szép, hanem azért, hogy az ő tanítása által ismerjük fel a magunk méltóságát, és az Isten kapcsolatunknak a csodálatos voltát. Ezért kaptuk őket. Még egy gondolat a legvégére. Egy másik német kármelita szerző, Reinhard Körner definíciója a misztikáról, ez így hangzik. A misztika valószínűleg a görög műein igére vezethető vissza, amely annyit jelent lecsukni a szemet. Lecsukni a szemet. Misztikusnak nevezték azt, ami a lecsukott szem mögött megy végbe. De szép ez. A bensőt, a rejtettet Isten és az ember kapcsolatában. Körner atya így mondja, ezek alapján a misztikus olyas valaki, aki bensőséges és személyes kapcsolatban él Istennel. a misztika főnév pedig ezt a kapcsolati történést jelöli. Hogy ez Isten és köztem zajlik. Van. Minden nap. Ez a misztika. Örök kulcs mindenkihez, mindenhez, hogy a rendkívüli a rendes ért van. Ezt fölírom, mert ez még visszajön majd. A rendkívüliségek miért léteznek? Hogy megerősítsék a rendes utat. A rendkívüliség a rendes ért van. Ez örök kulcs. A misztikus szent azért kapja a rendkívüli kegyelmeket, hogy megerősítse bennünk a rendes utat. Nem azért, hogy azt mondja, hogy a rendkívüli út az a jobb út. Nem. A rendes út, a hétköznapi ember útja, ez van aláhúzva mindig, és ez a lényeg. És ezt keressük, és ezt akarjuk megélni. Ez a rendes misztika a keresztény ember hivatása. Ez a rendes misztika. Ez a hétköznapi Istennel való együttélés, erre hivatott a keresztény ember. És misztikus vagy, ha reggel úgy kelsz föl, hogy Jézussal kelsz föl. És úgy főzöd reggel a kávét álmosan, és mész dolgozni reggel a kietlen győri utcákon, vagy kies, vagy dell emberekkel, mindegy, kocsiba, hogy nem magadba, hanem ő vele. Ha ez az ő vele dolog, ez az életednek egyre inkább szerves része, megéled arra azt, amire hivatva vagy, amiért születtél, amire meg vagy teremtve. Ezt az úgynevezett rendes misztikát. Na ezt a rendes misztikát fogjuk Avilai Szent Teréz alapján tanulmányozgatni a előttünk álló meghatározatlan időben. Jó, hát akkor a mai napra így ennyit szerettem volna én így körülbelül mondani, de akkor itt nyugodtan megnyitom a teret, hogy szeretne valaki bármit ezzel kapcsolatban kérdezni, és hogyha tudok, akkor válaszolok rá. Minden érthető volt. Nincs két. Jó lesz így? Jó lesz? Igen. Tibi bá.
Csak azért, hogy oldjam a... elindítsek egy folyamatot.
Igen.
Azért bevallom most, hogy amikor az Atya elért a csúcsához, mondani valójában a csúcsához, most néhány másodperce, akkor beleborzoltam. De gondolom, hogy ez még nem Isten élni.
Miért is nem? Miért nem?
Csak úgy hozzáfűztem, különösebb meggyőződés nélkül, de már tájékozottam ezt.
Nagyon jó. És én azt mondanám minden, hogy ez Isten élmény. Mert az Isten élmények ilyenek. Tehát a leghétköznapibb, legegyszerűbb dolgok, amikor belőle megértünk valamit, valakinek a szegény kis szolgálata kapcsán, az. Van-e még valakinek? Mert ha nincs, akkor megköszönöm a... Igen, még egy kérdés.
Én ebben az egy órában értettem a 100 éves koromban koromig elért összes dolgot, amit Istenemhez.
Jaj, de jó. Halleluja. Halleluja. Köszönjük szépen a megosztást. Hát, hogyha nincs más, akkor kívánok mindjártoknak szép estét. Holnap találkozunk a Terézi olvasókkal, és akkor aki pedig erre szeretne jönni, akkor jövő hét kedden ugyanebben az időben várom.
Köszönöm
szépen.